Folytatódik az Aréna, ahol András vagyok, a vendégünk pedig Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója. A beszélgetésünket felvételről hallják. Az előző részben az Eiffel bázisnál fejeztük be, amelynek kialakítása azt hiszem mostanában fog elkezdődni. Ez lesz ugyebár az Operaház új raktárbázisa, műhelybázisa, próbatermek lesznek itt, de sokaknak talán föl is szaladt a szemöldöke, amikor értesültek róla, hogy ez egy 14 milliárd forintos összegből valósul meg. Valóban ez a legjobb hely, vagy ebből az összegből esetleg már egy valóban új épület is megszülethetett volna?
Erre a kérdésre csak úgy tudok válaszolni, hogy felidézem az elmúlt 2,5 évnek a munkáját, hogyan is találtuk meg ezt az épületet. Leszúrtunk egy körzőt az Operaházban, hiszen ott van az igazgatási központja, meg a súlyponti központja is az Opera, mint intézmény működésének, és ezt a körzőt 5 kilométerre a pesti oldalon igyekeztük használni. És olyan akkora termet kerestünk, amelybe 400 négyzetméteres áthidalt, tehát oszlopok nélküli 6-8 méter belmagasságú termek létezhetnek, olyan épületeket kerestünk. És persze állami tulajdonban, ha lehet. De nem voltak ilyenek. Két hely volt, az egyiken leginkább zöldmezős beruházást lehetett volna végrehajtani, a Mexikói úton, közel az a Hungária körúthoz, ahol a MÁF hídépítőnek volt egy régi romos telepe, a BVSC uszoda mellett, de azt megkapta a BVSC, mikor már a terveinkkel elkészültünk, megkapta a BVSC. A másik ilyen pedig a Hungária körút másik részénél fekvő Eiffel csarnok volt, ahol hatalmas a hely, eleve az egész terek 22 hektáros, és ebből egy 6,7 hektáros részt hasít ki az Operaház. Itt megvannak ezek a lehetőségek, csak eleinte úgy tűnt, hogy nagy lesz nekünk. Tehát 24 ezer négyzetméter egybenyitva, valójában próbatermeket kerestünk, mert rájöttünk arra, hogy amíg az Erkel csak próbateremként működ az Operaház számára, és nem volt nyitva a nézők felé, addig volt egy játszóhely és egy próbaterem. De az Erkel újra nyitásával lett két színház és nulla próbaterem. Ez 13. januárjában történt, amikor ezen gondolkodtunk, az Erkel még nem volt nyitva, de már látszott, hogy ebből probléma lehet. És az Eiffelben aztán rájöttünk arra, hogy hát ide még elhelyezhetünk mindent, amit raktározunk máshol súlyos pénzekért rossz körülmények között, és ami nagyon fontos, hogy ide tudnak jönni velünk a műhelyeink is. És akkor 11 gyártóműhely, két próbaszínpad, ebből az egyik egy közönség számára is alkalmas kis színházteremben értve, egy zeneterem, ahol a zenekar is az énekar is tud próbálni, és emellett még ugye minden kellék, minden jelmez, minden díszlet, ez több mint 100 produkció, több mint 200 tengeri konténer, egy konténer akkora, mint egy nyerges vontatónak a raktere. Ezek mind elférnek itt, és egyúttal még képzőhely is lehet ebből, hiszen itt képezhetünk fontos színpadi gyártó szakmákat, ahol amelynek nincsen intézményes útképzése jelenleg, ugyanakkor fontos, hogy egy díszletfestő az mondjuk milyen szakmai tükökkel él, szóval meg kell tanulni. Emellett szeretném, hogyha az Operaháznak működne egy nemzetközi opera stúdiója, ami minden nagyobb házban van, és a magyar énekes képzésnek fontos lenne ezen a körülmény utáni posztgraduális folyamatban, hogy ez bele legyen vonva, és szeretném, hogyha az opera zenekari művészei és tanári diplomával rendelkező énekari művészei is taníthatnának egyfajta opera zeneiskolában, és még meg annyi célja van ennek a háznak, nyitott ház lesz, be lehet jönni, a parkja szép lesz, játszóterekkel, stb. Úgyhogy egy olyan központ lesz, ahova öröm lesz járni, és mentes lesz a belvárosi turbulenciától.
Hát lehet ez egy új kulturális vagy opera központ is Kőbányán? Mennyire kívánják kicsábítani ide a belvárosból az opera barátokat, opera szeretőket?
Ugye közben ismertük meg mi is a többiek elképzeléseit. Ugye ott van egy kőhajtásnyira Népliget, ahova úgy tudom, hogy hamarosan fölépülhet egy a Ferencvároshoz köthető edzőkomplexum, tehát szálláshelyekkel is, meg uszodával, egyebekkel, és van olyan terv a fejekben, amelyik a közlekedési múzeumnak is a nagy járműveit kihozná az Eiffel csarnok melletti ugyancsak hatalmas dízel csarnokba, tehát nagyon könnyen elképzelhető, hogy 10 év múlva az a térség, az a 22 hektár, az egy pezsgő, főleg mondom, hétvégente egy nagyon klassz helyévé válik a fővárosnak, ebből a barnövezetből kinövi magát, és családi szórakozásra, és mondom, hát a művészet céljaid is egy alkalmas területté válik.
Említette itt a kapcsolódó terveket, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy részben annak örvén is, hogy egy létesülő oktatási központ a Zeneakadémiával adhat okot további együttműködésre, ugye játszanak a Zeneakadémia kis termében is kamaraoperai előadásokat, illetve a Művészetek Palotája után, vagy MÜPA után most az előző évadban az Operaház is belekezdett a maga Wagner tetralógiájának építésébe. Milyen együttműködések léteznek a nagy országos kulturális intézmények között, akár még a Szépművészeti Múzeumot is ide soroljuk, hogy egy egységes kulturális brandként jelenjen meg a főváros?
Ez egy nehéz kérdés. Tudjuk, hogy volt olyan elképzelés, amelyik szorosabbá vonta volna, vagy szinte egy kézbe helyezte volna ezeket a fontos főváros intézményeket, amelyeknek országos vonzásuk van. De akkor is mondtuk a többiekkel együtt, a többi intézményvezetővel együtt egyébként, hogy ezeknek az ereje abban is van, hogy tehát ezek inkább szinergiák, tehát nagyon fontos, hogy ezek önálló intézmények, ahol van kreatív vezetés, és az együttműködés az kipattan a fejekből, meg amúgy is létezik, meg van egy természetes kötődésünk egymás intézményeihez, mit tudom én, a MÜPÁ-val voltak közös produkcióink, a Zeneakadémián mi is játszunk, de például a Zenekari Akadémiánkba zenakadémistákat hívunk. Tehát mindenféle mozgások vannak és együttműködések, de még az egészséges versenyt se zárnám ki ebből. Tehát ameddig ez a fajta akár széttagoltnak is mondható, de valójában önálló működés, ami minden intézménynek a sajátja volt, akár 100 évekre visszamenőleg, a Zeneakadémia, meg mi is ugye bőven több mint 100 évesek vagyunk, szóval ez erősíti ezt, és ameddig azt látjuk, én csak ezen mérném le különben a hasznosságát, ameddig azt látjuk, hogy a fővárosban megnyílt új nézőterek benépesülnek-e vagy sem, a színházak látogatottsága csökken-e vagy sem, ameddig ezekből a kérdésekből olyan válaszok jönnek ki, hogy nem csökkent, hanem nőtt, ha szolidan is nőtt, vagy legalábbis meg tudta tartani magát az adott színház a Porondon, akkor ebből nem azt olvasom ki, hogy integrálni kéne őket, vagy valamilyen módon összetolni. Tehát én büszke vagyok arra, hogy nálunk ez ugye megkétszerezéssel járt, a nézőszám megkétszerezésével, és arra is, hogy eközben a többiek is növekedtek. Tehát én azt látom, és ezek a számok gondolom, hogy ilyen auditált számok, hogy mind a MÜPA, a BMC megtalálta a saját szerepét, és a Zeneakadémia is tele van koncertekkel, és nem gondolnám, hogy rosszul megy nekik.
Beszéltünk itt részben az északi járműjavító helyre tervezett műhely kapcsán arról is, hogy ennek a létrejöttét követheti az Operaház felújítása. Ez mit rejt magában, milyen munkákat kell végrehajtani? Azt hiszem elsősorban a színpadtechnika vár lecserélésre, de ezen kívül van-e más is, amit ennek keretében meg kívánnak valósítani?
Az Operaházban elég sok a feladat, ugyanakkor mégsem akkora, mint 1980 és 84 között. Most inkább a helyes szóhasználat úgy az lenne, csak hát én magam is időnként eltérek ettől, mert az ember nem mindig ugyanazt a szót akar ismételgetni, de valójában egy korszerűsítésről van szó. Tehát nem is felújítás, nem is restaurálás, nem átépítés, ez egy korszerűsítés. Ki kell ragadni, ahogy ön is mondta, a mélyből a színpadtechnikát, és a magasból is, tehát a zsinórokat is, amik föntről függesztik a díszletparkot, mert ezek NDK gyártmányú gépek 83-as beszereléssel, tehát mire ebből, ugye, ha a kormány úgy dönt, valóban építkezés lesz, akkor az addigra már lassan 35 éve szolgálnak. Ez már nem üzembiztos, és nem is korszerű abban az értelemben, hogy nem elég gyors, nem elég zajtalan, nem elég teherbíró. és nem elég üzembiztos. Úgyhogy ezt ki kell onnan szedni. Ez önmagában 5-6 milliárdos költség, ez egy hatalmas, ez egy monstrum. Tehát képzeljenek el egy 3-400 négyzetméteres liftet, ami szekciónként is mozog, meg ferdén is meg tud állni, meg fönt nem tudom én 70-valahány különböző tréger, ilyen függesztő felület, meg ponthúzók sokassága kell, hogy működjön. Lámpapark, teljes csere, hát minden musicalt játszó színház megver minket, miközben a legnagyobb magyar intézmény volnánk. Nálunk ez elmaradt, ez a lámpapark csere. Rengeteg élő erőt pedig megspórolunk vele, rengeteg túlórát meg lehetne vele takarítani, hogyha ezek a robotlámpák lennének, amelyek önmagában színváltozó, stb. És emellett kell még egy csomó gyenge áramú fejlesztés, nincs a házban tűzjelzés, csak a színpad egyes részein, de máshol nincsen nézőtájékoztatás, nincsen wifi, az összes strangot ki kell cserélni a házban, korszerű fűtést kell beletalálni, lehet, hogy távhővel, és sorolhatnám, még rengeteg olyan terület van, de ezek mind olyan beavatkozások, amelyek egy pontnál vagy egy szakágnál jó megragadhatók, és nem igénylik az operaház lebontását, vagy daru behelyezését, vagy nem tudom, különböző hatalmas vas melevítőknek a beépítését, amelyek tényleg szétszincálnak egy intézményt, ezért reménykedünk abban, hogy ha minden jól alakul, akkor akár 9 hónap alatt is ezzel el tudunk végezni. Sok épületi pontot egyszerre támadva meg.
De ha jól tudom, az átalakítás vagy az operaház tereinek másfajta kialakítása már most elkezdődött, hisz az ősz folyamán egy étterem is nyílik az operaházban. Ez milyen koncepciónak a része?
Igen, mivel a 9 hónap nagyon kevés, és úgy gondolkoztunk, hogy többet meg az opera nem engedhet meg magának, hogy a játékból kiengedjen. Hát gondolj el, hogy vannak bérleteseink, azokat akkor abban az évben hol látjuk el. Az Erkelyben valamit lehet csinálni, de éveket végképp nem tudnánk várni. Rossz példa előttünk a berlini operaház példája, a berlini Staatsoperi, tehát a régi keletnémet operaházi, amelyiknek a felújítása nem 3 évet tart, hanem 3 évet késett a befejezés. Tehát ilyet nem is tudnánk hova, nálunk nincs Schiller színház, ahol átmegyünk. Tehát nekünk ezt muszáj úgy kezelnünk, hogy azt a 9 hónapot megőrizzük, majd arra, amit mondtam is, ugyanakkor az előttévő nyarakon pedig más dolgokat, amit magunk is végre tudunk hajtani, megoldunk. És ehhez a tervhez volt szükség arra, hogy idén nyáron kialakítsuk végre az opera boltot, ahol az opera különböző kegytárgyait lehet megkapni, plakátokat, lemezeket, különböző apróságokat, amiket az ilyen helyeken szokás, csak nálunk eddig erre nem nagyon volt mód. Illetve egy másik használaton kívüli jegycsarnokból pedig egy olyan opera kávét, egy kávéházat alakítsunk ki egy bevont partnerrel közösen, amelyik meg egy találkozóhelyé, egyfajta fiatalos és az értelmiség számára is természetesen működő központtá teszi napközben is az operaházat. És hát nyilván ettől azt reméljük, hogy nem csak fogyasztás lesz ott, meg élet, hanem ezek a látogatók előbb-utóbb az előadásokon is megjelennek.
Nem csak így nyit az operaháza a közönsége felé, hanem repertoáriában is már többször beszéltünk erről, és szóba került ugye a West Side Story beemelése a műsorba, illetve az évad végén egy másik musical, a Billy Elliot fogja zárni az évadot, és megemlékeznek évközben a Csárdás királynő bemutatásának 100 éves jubileumáról is. Ezek a fajta kitekintések hogyan erősíthetik az opera játszást, tehát az opera zenei műfaját?
Mindnek más volt az oka. Ugye ön most idézett a március 8-án kibocsátott évadkalendáriumunkból, amiben nagyon sok program van, több mint 2500 programot hajtunk végre egy évben, abban mondjuk minden benne van, de valóban vannak ilyen típusú nagyobb egységek is, amelyekre célzott. Nos, a West Side Story egyértelműen a Shakespeare év miatt került bele, tehát ez a Róma és Júlia történet, ugye a 50-es évek amerikai banda háborúi és bevándorlói kapcsán, ez csak ezért lett a része a műsornak, meg talán még azért, mert Bernstein időskori lemezfelvétele, amikor operaénekesekkel vette fel, és klasszikus muzsikusokkal a lemezt, az mindig arra ingerelt, hogy egyszer azért ezt mi is mutassuk meg, hogy ez hogy szólna egy színházi előadásban. De nem kívánunk musical színházzá válni. A Billy Elliot ennek látszólag ellent mondana, mert egy másik musicalről van szó, Elton John darabjáról, de ennek meg a célja teljesen más. Ugyanis a magyar egyetlen magyar klasszikus balett társulat az nálunk működik, a Magyar Nemzeti Balett, és ennek a balettnek az utánpótlása az problematikus. Tehát mindaddig, ameddig a még oly kitűnő Magyar Táncművészeti Főiskolára kevesen jelentkeznek, egyre kevesebben, hát ez a korszellem, kevesebben is énekelnek különben, addig ez majd 10-12 év múlva azt eredményezi, hogy nem lesz elegendő számú magyar művész, akit a Nemzeti Balett fölvehessen a soraiba. És igyekszünk a magunk módján a gyerekekhez és a kisgyerekes szülőkhöz szólni, a Billy Elliot történettel, ami pont ugye erről szól, hogyan lesz egy bányászváros kis szegény kisfiából hogyan lesz egy balettáncos, ahol egyébként inkább az ökölvívást kéne preferálni. Nos, tehát az a szándékunk, hogy ezzel a figyelmet oda irányítsuk a tánc szépségére, és arra is, hogy nem föltétlen kell az életének balett családból érkeznie, hogy mondjuk nagyszerű táncos legyen. Úgyhogy ez valójában csak ennyi volt, és azért maradunk alapvetően az opera meg a klasszikus balett kaptafájánál.
És a Csárdás királynő az, hogy...
A Csárdás királynő cél volt, aztán végül egyeztetgettünk az Operett Színházzal, és lefordultunk a projektről, mert az Operett Színháznak ez szívügye, és nem akarnánk egy másik államintézménynek problémát okozni, és ehelyén egy másik programot, helyesebben két másik programot is játszunk majd. Az egyik Szinetál Miklósnak lesz egy operafilmes visszatekintő estje az Erkel Színházban, és a másik szabad dátumon pedig Rost Andrának lesz egy különleges dalestje, amelyben Frenák Pálékkal dolgozik együtt, tehát egyfajta vizuálisan és izgalmassá varázsolt táncos produkció várható.
Még egyszer visszatérnék arra, amit a beszélgetésünk elején mondott, hogy egy rendező az alapján lehet megmérni opera rendezőt, hogy hányszor hívják vissza. Az elmúlt 4 évben nagyon sok rendezőt próbált ki az operában, olyanokat is, akik korábban nem voltak jártasak ebben a műfajban. Ezt a területet hogyan értékeli ki az, akit esetleg a jövőben is szívesen látna, szívesen hívna vissza, akinek a produkcióival olyan mértékben elégedett volt?
Felemás. Voltak komolyabb botlások, volt olyan is, ahol mondjuk a díszlet mentette meg az előadást, vagy maga a mű, mert azért ebben is lehet bízni, hogy maga a zenemű is el tudja vinni a hátán a dolgot. Tehát ilyen számú bemutató között épp úgy csúszhat be egy baki, mint mondjuk kevés számú között, de az esély talán több rá. Nos, aki talán a legnagyobb meglepetés volt a számomra, Anger Ferencen kívül, akit végül arra is kértem, hogy legyen a művészeti igazgatónk, az talán a magyarok közül Szabó Máté. Ő most ugye Miskolcon volt egy átmeneti időszak, ameddig ő volt a megbízott igazgató, így Béres Attila pályázat nyerése előtt. Máté egy rendkívül céltudatos, nagyon szerény, remek munkabírású, ötletes fiatalember, akiben látom azt a lehetőséget, hogy évente őt egyre jobb darabokkal, egyre nagyobbakkal megtalálva lesz egy igazi opera rendezünk. És nem akarok igazságtalani, mert tényleg nagyon sokan rendeztek az elmúlt 4 évben itt, de mondjuk, ha felfedezést kell mondani, akkor elsőnek így Máté jut az eszembe Anger Feri mellett. És mondjuk Znanietzky a külföldiek közül, hogyha egy nevet kell mondani, ezt a Faustot, amit májusban ő színpadra vitt, azt egész katartikusként láttam. Ha pedig a legjobb produkciót kell megneveznem, az meg furcsa mód egyik metszetbe se fog illeni. Az Szikora János rendezése volt szerintem az Árnyék nélküli asszony, ahol meg maga a mű is olyan erővel tört föl, ugye az a magyarországi premiérje volt a darabnak 100 év után, hogy János rendkívül tehetségesen is nyúlt hozzá, de azt hiszem, hogy alapjában maga a mű mindent és mindenkit elsodort, úgyhogy én magam ezt tartom a legfontosabbnak az elmúlt 4 évből.
Ókovács Szilveszter, köszönöm szépen a beszélgetést.